Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. Hazugság, csalás, dezinformáció az aranykorszak utolsó hónapjaiban és a rendszerváltás után. 1990-ben is virágkorát élte, tombolt a fake news. Kötelin Ránkó Picu katonai ügyésznek a forradalom a rendszerváltás iratanyagát feldolgozó könyve, a Ruperiable Stimuli, az elmúlt 36 év talán legfontosabb tényfeltáró kötete. Ennek folytatása, amely idén-nyáron jelent meg, a bányászjárásokkal foglalkozik. Mindenről és ezek kapcsán az 1989-90-es dezinformációs terrorpszichózisról és Jon Iliescuék felelősségéről is beszélgetünk mai vendégemmel, Krajnik Nagy Károly közíróval, nyugalmazott lapszerkesztővel, tanárral, akit szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a Sajtóklubba.
Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Tehát a dezinformáció a mai fő témánk, és hát ennek kapcsán Kötelin Ránkó Picu könyvét olvasva, volt-e valami, ami meglepett téged, ami újdonságot jelentett számodra, hiszen rólad köztudott, hogy hát nagyon sokat foglalkoztál ezzel a korszakkal, és Anno Domino 89 címen egy köteted is megjelent. Tehát volt-e valami, ami ezekben a tanulmányokban, ezekben a könyvekben számodra is nagyon meglepő volt?
Nagy dolgok, meglepetések nem voltak, a részletekben viszont, és a részletekben nagyon gazdag Picu könyve, ott bizony sokszor felkaptam a fejemet, hűha, na én erre nem is gondoltam volna. Egyet mondok csak, ugye a Ceausescu házaspár likvidálása, ami egy improvizált per keretében történt, és azonnali, tehát rögtön ítélettel végződött és végre is hajtották, ez csak harmadik nekifutásra sikerült. Volt egy olyan nekifutása a Törgóbistei laktanyának, hogy egy katonát küldtek be, hogy intézze el őket, és a katona sírva és összeesve kijött, hogy képtelen. A második nekifutás az már a terrorista pszichózis keretében történt. Betették egy tábba, gondolom abba, amit úgy ismerünk a híres filmből is, és azt mondták a katonáknak, hogy ezek terroristák, terrorista táb, és tessék tüzet nyitani rá, de a katonák nem vették be ezt a tesztet, észrevették, hogy tulajdonképpen a sajátjuk a táb, tehát a páncélozott jármű, és nem lőttek rá, de volt egy ilyen terrorista tűzijáték, szimulált támadás, hogy talán támadják a laktanyát, de hát amikor később megtörtént a vizsgálat, kiderült, hogy a golyónyomok csak a laktanyával szomszédos épületeken találhatók, és nem volt egyetlen egy golyónyom sem, amelyik kívülről ütött volna be a laktanyába.
És aztán később gondoskodtak róla, hogy legyen, mert a parancsnok átküldött egy katonát, hogy lőjön
igen.
A laktanyára, és aztán azokat a lyukakat később bevakoltatták. Tehát egészen elképesztő, bevallom, én már negyedik napja olvasom ezt a könyvet, hát mit mondja, katartikus hatása van, és hát rengeteg olyasmi derül ki belőle, ami azért még mindig nem köztudott, pedig hát az első könyv, a Ruperiable Stimuli, az már tavaly megjelent, a második, a Mineriada Sanus Cutla Revolucie, az viszont csak idén nyáron. Tehát mondjuk azért el, hogy ez a téma, amit most feldolgozunk, vagy hát részben beszélgetünk róla, már július folyamán felmerült, hogy szó lesz róla valamikor augusztus végén, szeptemberben, de aztán Ion Iliescu időközben bekövetkezett halála, temetése, a gyász és a végtisztesség megadása után, hát az eredeti kontextusunk azért megváltozott. Most viszont szakmailag nagyon is aktuális, de nem csak szakmailag, hiszen ugye itt forrongás, ezek az indulatok, és mindaz, ami a sajtóban folyt és folyik, hátborzongatóan hasonlít ahhoz, amiről Picu ír ebben a két könyvében, tehát a fake news és a dezinformáció most is virágkorát éli. Na de te ebbe a problémába már igen korán az Anno Domino 89 című köteted írása közben beleütköztél, sőt, jóval előtte, rögtön a bányászjárások után egy rádióműsorod is készült erről a sztoriról.
Hát mondjam el, ezt még nem mondtam ide-haza el esetleg. Szabad Európa Rádió egy némely hallgatója még emlékeztetve. 90. júliusában jutottam el először nyugatra, Németországba, Ulmba, és onnan elmentem egy nap autostoppal a Szabad Európához, mert mondani valóm volt, akartam látni, és különösen a román adást, mert hát Erdélyből jöttem, az erdélyi hírek, a romániai hírek érdekeltek, a román adáshoz mentem, és fogadtak is, ott volt Nikolaj Konstantin Monteanu, ott volt Emil Hurezeanu, de engem egy nagyon kedves kis öreg ember fogadott, Serbán Oroszkunak hívták, mérnök ember, és nagyon visszafogott, és nagyon szakmai gazdasági elemzéseket hallgattam tőle az aktualitátja Romaniászkába. Na most a témám már akkor a dezinformáció volt, és honnan jött a téma? Már ugye a vásárhelyi pogrom után voltunk, és akkor nekem kezembe került egy magyarországi szakfolyóirat, akkor már 15 éve ment, és a dezinformációról volt egy kitűnő, kimerítő háttéranyag, és megdöbbenve olvastam, hogy hogy is van ez a dezinformáció, és rögtön alkalmaztam is a 90. januári, februári, márciusi eseményekbe, sőt a bányászjárásra is, ami akkor még nagyon, nagyon friss és sokkoló volt.
Akkor térjünk vissza a KH-hoz, ha nevezhetem így, és keressük meg, próbáljunk találni párhuzamokat. Te áttanulmányoztad a hazai központi sajtó 1989-es június-decemberi számait, és hát a 90-eseket is. Akkor kérlek, hogy erről az akkortáj divatos dezinformációs technikákról referálj nekünk, és aztán meglátjuk, hogy ezek hogyan állíthatók párhuzamba azzal, ami aztán a forradalom napjaiban és 1990-ben volt divatos Romániában.
Igen. A dezinformációnak ebben az időben, az aranykorszak utolsó hónapjaiban is számos formája volt és fokozata, és felsorolnék úgy emlékezetből nem teljesen néhányat, például a reális tartalom átfogalmazása, elmaszatolása, emellett ugye a korabeli sajtóban fel lehetett ismerni, hogy mi a hamis információ, a megdolgozott információ, a hazugság, például azzal is, hogy anonim szerkesztőségi cikkeként jelentek meg, tehát személyesen senki se vállalta, még a szerkesztőség sem, még a pártvezetőség sem, még Ceausescu sem, hanem tettek egy ilyen feliratot, hogy válaszolunk olvasóinknak. Na most, aki a sajtóban dolgozott, az tudja, hogy ilyen esetben, hogy a kényes információkat, és itt most a 89-es átalakulásokról van szó, Magyarország, Lengyelország, Perestroika, stb. Nos, ezeknek az ezeket az információkat a sajtó, a hazai sajtó elhallgatta. Helyel közzel szotyogtattak egy pár világnyelven megfogalmazott dolgokat, de nem a nagy példányszámú napi és heti lapokban, hanem mondjam úgy, hogy a réteg és szaklapokban. Külpolitikában ilyen szaklap volt a heti lap volt a Lumea például. És itt is a lehető legeldugottabb helyeken, a legkevésbé feltűnően, ugye ismerjük az okos lány meséjét, az olvasók tájékoztatása, vagy nem tájékoztatása úgy történt, mint mi magyar tanárok tanítjuk az okos lány meséjét, igenis, meg nem is, hoztam is, meg nem is, hogyha a számon kérték, akkor volt valami utalás, de hát aki nem volt a témában, úgysem értett belőle semmit. Mit tehetett mégis az, aki a sajtóba dolgozott, és a szakmaiság maradványait még próbálta menteni, és akkor azt írta, hogy válaszolunk olvasóinknak, de ennek már volt reális tartalma, hiszen ez világnyelven azt jelentette, hogy valami nagy iszabbirkozás történt a lapkiadó, tehát az állampárt, a pártvezetőség, sőt maga a főtitkár, iszabbirkozás, kötélhúzás történt, hogy végül is valamit szotyogtassanak a kellemetlen dolgok közül. És néhány példa. A Skünte a szerkesztőségi cikkeinek a minősítései kulcsszavai kiírtam magamnak cetliken. A szocialista tábor megosztásának a kísérletei, erejüknek, egységüknek, szolidaritásuknak a meggyengítése, szocializmus ellenes összehangolt kampány. De semmi, hogy mi történik Magyarországon, semmi, hogy mi történik Lengyelországban, ugye ők voltak az elsők, ahol a szolidaritásnak kormánya is alakult, stb. Aztán jött novemberben az utolsó pártkongresszus, és nagy lepedőnyi cikkek, 4-5 lepedőnyi újságoldalon mondta a Ceausescu a sikerpropagandáját, a hazugságait, és egyetlen egy szó se esett arról, hogy kérem szépen, hát minden, itt minden ropog, recseg ropog, itt világvége van, itt átalakulás van. Egy szó se, egy utalás se volt az egész beszédben, és az egész kongresszuson. Tehát a teljes cenzúra, a teljes elhallgatás. Ugye? És még egy példa erről, a Ceausescu-Gorbacsov csörte találkozó Bukarestben júniusban a Varsói Szerződés vezetői korifeusai gyűltek össze. Ceausescu volt a házigazda, na gondoltam, most aztán kiverem a nagy célt, gagyába rázom ezeket az árulókat, revizionistákat, stb. Ki is verte a plénumban. Ceausescu őrjöngött, és mondta, hogy nem csak magam nevébe beszélek, hanem Honecker elvtárs, meg Jakes elvtárs, ez csehszlovák vezető volt, meg Zsivkov elvtárs nevében is beszélek, nem lehet ezt csinálni. Gorbacsov hallgatta, eleresztette a füle mellett, utána felállt, mintha semmi sem történt volna, és mondta a beszédét, ami aztán a kommunikébe belekerült, és persze a Csáu hozzászólásából semmi. Na de, utána volt egy magyar-román, az volt a magyar-román utolsó csúcs találkozó. Ott még jobban őrjöngött, és Horn Gyula tréfásan azt mondta, hogy hát, meghallgattuk egymást, egy dologba egyeztünk meg, hogy az országaink szomszédosak. Később Németh Miklós, ez mostanában történt, keményebben mondta, hogy Ceausescu őrjöngött. Közben megjelent Zolcer Jánosnak a Gorbacsov titkai című könyve, itt is bemutatták, a szerző itt is bemutatta a Kolozsvár Társaságnál, ugye az Emini, és azt maga Gorbacsov előszavazta, és megerősítette ezeket a dolgokat személyesen is. Tehát ilyen dolgok is voltak. Nem beszélve arról, hogy a Gorbacsov Ceausescu-nak is volt egy közös ebédjük, ahol úgy összevesztek, hogy a testvérek már azt hitték, hogy közbe kell avatkozzanak, hogy szétválasszák a kedves elvtársakat. Na most a kommunikébe, amit a Szkinteja írt, és végigolvastam mostanában, szó sem volt persze erről. Ezt a jelenetet így adta le a hivatalos sajtó, meleg barátság, kölcsönös tisztelet és megértés. Hát ez a diplomácia nyelve, de ebből az átlag olvasó tényleg nem nagyon sokat értett.
És hát az elhallgatás, ugye?
Az elhallgatás.
Itt ez volt a legfontosabb módszer. Na de ha a 89-es fordulat előtt alatti és utáni dezinformációkat állítjuk egymás mellé, akkor hát megdöbbentően, sőt kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Miért?
Így van. Mi úgy tudjuk, hogy 6 bányászjárás történt ebben az időszakban, és szerintem nem 6 volt, hanem 8. Az első bányászjárás még a temesvári forradalom utolsó napjaiban volt, és a rendszer szempontjából teljes kudarccal végződött. Elmentek lapátokkal, botokkal, fegyverekkel felfegyverezve, hogy a Temesváron állítólag garázdálkodó magyar huligánokat és más elemeket megfékezzék. Amikor oda mentek, látták, hogy itt forradalom volt, csatlakoztak, és dolguk végezetlenül, azaz szolidárisan visszafordultak. Tehát ez volt az első bányászjárásnak a mintája, már a temesvári forradalom alatt megvolt. Második bányászjárás, ami szintén félbe maradt, nem a második sorrendben, hanem a második, amelyikről nem beszélnek. Ez a marosvásárhelyi pogrom idején történt. Ugyancsak a bányászokat felpakolták a vonatokra, felfegyverezték, el is indították, hogy vásárhelyen idézőjelben rendet teremtsenek. Kocsárdig jutottak el a vonatok, ezt Kincses Előd írja a vásárhelyi pogromból írott könyvében. Székely Kocsárdig jutottak el a vonatok, és akkor jött a hír, hogy hát a hodákiak, a libánforbiak, azok jóval közelebb vannak, ügyesebbek voltak, ők már rendet csináltak, köszönjük az igyekezetet, és nektek már nem maradt munka, forduljatok vissza. De hát ez is bányászjárás volt, ha csak félig is sikerült. A többi 6 órasznál részletesen írtak is.
Hát igen, volt a 90 január, február, és a legnagyobb a júniusi.
Igen, ugye, és utána jóval később ugye volt, amivel aztán a petveromán kormányát buktatták meg, és utána volt, az már nem petveromán alatt, amelyik a koziai békével, idézőjelben koziai békével végződött, azok már a bányászok szociális követeléseit tartalmazták. Ezek a követelések váltották ki őket.
Na de térjünk vissza akkor a rendszerváltáshoz. Ugye Kötelin Picu a Ruperiable Stémului című könyvében, ugye a decemberi, a 89-es decemberi romániai eseményeket dokumentálja nagyon részletesen, különös tekintettel a dezinformációs hálózatra, arra, amit ő úgy nevez, hogy tébolyító terrorpszichózis, így fordítottam le, és hát ez a kötet, amely gyakorlatilag visszaemlékezéseket, sajtóarchívumokat, tévéadások leíratát és a Szenátusi Bizottság jelentéseit struktúrálja, egy többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé összefüggő narratívává, arra a következtetésre jut, hogy nem voltak terroristák, tehát cáfolja ezt a terrorista elméletet, és erről a dezinformációs terrorpszichózisról ír, és hát arra a következtetésre jut, hogy ez december 22-én este kezdődött, amikor Iliescu a nép előtt, ugye a hatalmas 100 000-es tömeg előtt megszólalt, és az elvtársak megszólítást használta. Na ekkor a 100 000-es tömeg lehurrogta. És hát Picu könyvéből legalábbis én ezt hámoztam ki, hogy ezután kezdődött a félretájékoztatás, hogy itt vannak a terroristák, az idegen erők, illetve hát a Securitate, és mindazok, akik vissza akarják hozni Ceausescu-t a hatalmi struktúra élére, és ezután mindent megtettek annak érdekében, hogy elhitessék velünk, hogy tényleg nagy bajban vannak. Holott egyáltalán nem léteztek terroristák, és kiprovokálták, tehát nem is csak a szakszerűtlenségről, a káoszról, a véletlen szerepéről van szó, hanem tudatosan kiprovokálták azt, hogy a különböző katonai egységek egymást lőjék, és azt, hogy legyenek áldozatok.
Igen. Igen, hát ezt az új rendszer, az Iliescu csoport legitimációs kényszere váltotta ki egyrészt, és másrészt a katonaság és a Szekónak az az igyekezete, hogy ők is hát ébbőrrel kerüljenek ki ebből a csávából. Pár órában menjünk visszafelé, hogy értsük a dolgokat. Tehát Iliescu úgy két óra után a televízióban jelent meg először, és utána átment a hadügyminisztériumba, ahol Stankolescu tábornok és Julian Blad és a Szekú vezetője is személyesen jelen volt, és mint leendő, illetve mint tényleges államfőt fogadták, és adták meg a tiszteletet, és akkor alakult meg az a szövetség, jött létre az a szövetség, ami az Iliescu csoport és a hadsereg, illetve a belügyes alakulatok köztük a Szekú közötti szövetséget is, aztán mindvégig egészen a májusi választásokig és a nyári bányászjárásokig addig működött, sőt még azután is. Tehát a hadsereget tisztára kellett mosni, a hadsereget tisztára lehetett mosni, hiszen az ország büszkesége volt, az ország védője volt. A Szekú is benne volt a pakliba, de a Szekút nem lehetett tisztára mosni, hiszen évekig nyomorgatta, megfélemlítette, üldözte, kínoszta a lakosságot. Tehát a Szekút átmenetileg, hogy mondjam, parkolópályára kellett tenni, jegelni kellett, de nem feloszlatni, ahogy ők dezinformálták, hogy a Szekmu megszűnt. De hogy szűnt meg, átvették testületileg, kapták a fizetést, bementek munkába, stb. Egészen addig, amíg a törvények lehetővé tették ezt a rejtőzködve is működő dolgot, és ez március közepén volt, és akkor már nem volt mese, meg kellett alakítani, újra kellett alakítani. Ki kellett jönni a farbával, hogy megalakul a SZIE, ugye az utódszervezet, és átveti az állománynak a túlnyomó részét, és ezt legitimálni kellett, és akkor megint jött a vásárhelyi provokáció, megint jöttek a bányászok, jöttek a hodákiak, stb. Tudjuk a részletet. Aztán jöttek a májusi választások, Iliescu személyesen nyert, a Front is nyert, de jóval kisebb számarányal. Közben ment a egyetem téri Golániád ifjúság, a fiatalságnak a tüntetése, és Iliescu legitimálva érezte magát a választási győzelemhez, és hozzálátott, hogy ezt az ellendéket számolja fel, de milyen eszközökkel számolja fel? Nem a demokrácia eszközével, hanem azokkal az eszközökkel, amelyet már Ceausescu is kipróbált Temesváron, amit ő is bevetett a terrorista dolgok ellen, amit vásárhelyen is alkalmaztak, és akkor most a bányászjáráson volt a sor, ugyanúgy. Na most már azt is elég pancser módon csináltak, mert felmaradt például egy rádió beszélgetés, amikor kicárt tábornok arról beszél, hogy na most ők felgyújtják, ahogy megbeszélték a autóbuszokat, stb. Stb. Pancsermunka volt, mert a televíziót is megrohanták, stb. Civil felbújtott tömegek, ezt viszont a magyar adás szerkesztői látták, és közzétették. Boros Zoltánék már akkor, hogy ezek nem a Golánok voltak, vagy a Goláni áda, hanem ezek ugyanolyan felbújtott.
Tehát beépített provokátorok, igen, a hatalom emberei.
Hatalom emberei voltak, igen.
Katalin Ránkó Picu az első kötetben a forradalom napjairól szóló dokumentum könyvében arról ír, hogy 1989. december 22-ének estéjétől, tehát miután már Ceausescu elmenekült, egy hét leforgása alatt 857 ember vesztette életét, és 2382-en sérültek meg. Ez jól dokumentált, bizonyítható. Tehát ezek az emberek végeredményben feleslegesen haltak meg, nem voltak terroristák, nem volt semmilyen veszély, csak az a veszély, amit a hatalom, Iliescu és társai maguk tudatosan gerjesztettek, ezt állítja a főügyész.
Tehát ők tudatosan kreálták azt a pszichózist, amelynek az eredménye az volt, hogy össze-vissza lövöldöttek. Én Brassóba éltem át, Brassóba ilyen össze-vissza lövöldözés volt, sőt 100 méterre tőlünk a Brassói Lapok szerkesztőségéből indult el az egész, és egymásra lövöldöztek. Milyen fegyverekkel? Megrohant a tömeg a CEKU székházát, és szétosztották a fegyvereket. Pszichózis volt. És Iliescuék, a rádió, a televízió olajat öntöttek a tűzre, és előállt az a helyzet, amikor senki se tud, általános káosz, anarchia, és lőttek az emberek.
Feleslegesen vezényeltek katonai egységeket a
egymás
televízió,
ellen
illetve más közintézmények, igen, elé, sőt a polgári, a civil lakosságot is felszólították, hogy menjenek a televízióhoz, vagy a központi bizottsághoz, hogy védjék meg a forradalmat.
Igen,
és nagyon sokan így haltak meg emiatt, hogy ezt komolyan vették, és tényleg elindultak forradalmárkodni. A második kötet, a Miner Jádászán a Skutla Revolucie, ez ugye elsősorban a június 13-ai, 15-ei Mineriádát tárgyalja, amikor ugye a bányászok elkezdték verni az ellenzéki tüntetőket, megszállták az egyetemeket, sajtóépületeket, több diákot és egyetemi tanárt is súlyosan bántalmaztak, és ami bizonyítható, 4 halott és több mint 1300 sebesült. Vannak olyan források, amelyek 6 halottról beszélnek, de a főügyi
szerint 4. Sőt, a szóbeszéd százakról is beszél, de ez szóbeszéd.
Igen, egy ilyen adat is megjelent valamelyik nyugati sajtóorgánumban talán. Tehát a szerző, tehát Katalin Ránkó Picu hasonlónak tartja az 1989 decemberi eseményekhez. A módszerek és a célrendszerek, azt mondja, összevethetők. Tehát a dezinformáció, az akció szervezés módja, a félelemkeltés. És hadd idézzek, lefordítottam egy mondatot, azt mondja, megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok mutatják, hogy Jon Iliescu személyesen telefonált vidéki bányászcsoportok vezetőinek, és arra kérte őket, hogy minél több bányászt küldjenek Bukarestbe, annak érdekében, hogy rendet teremtsenek. Hát, lenne még ehhez hozzáfűzni való valami fontos, ami...
Hát pár mondat, tehát, hogy civilek irányították, civilbe öltözött, tudjuk, hogy kik irányították a bányászokat, a hadsereg laktanyáiban helyezték el őket, ugye, és Iliescu személyesen, ez aztán a haba tortán, személyesen köszönte meg, de ez már közismert a nagy munkás öntudatukat, amivel elkötelezettségüknek, mit tudom én, tanújelét adták, és kiálltak a hatalma megvédése mellett.
Még mindig nem tétetett igazság, most már azért nagyjából tudjuk, hogy mi történt, és ez a két nagyon jól dokumentált kötet azt hiszem, hogy nehezen vitatható, viszont ítéletek nem születtek. Te hogy látod ez a per, a forradalom, a rendszerváltás pere, és hát a bányászjárásokkal kapcsolatban is, ugye, hát csak úgy félig meddig tétetett igazság, ugye Miron Kozmát például elítélték. Hogy látod, hogy ez folytatódni fog, és még hány évbe, évtizedbe telik, amíg bárkit is felelősségre vonnak, vagy pedig annyira lelassítják a bírósági eljárást, hogy hát a többi fővádlott is elhalálozik. És
a biológiai ez, megoldás, igen, amiben Gorbacovék reménykedtek, hát amikor Ceausescu kérdették.
Igen. Iliescu esetében már megtörtént. És hát ő 95 igen, évet
igen,
élt.
Igen, igen, igen. Hát azért egy kicsit részletezném, hiszen ahogy a Ceausescu házaspárt likvidálták, és ezzel a jéghegy csúcsát levágták, de a jéghegy maradt is, működött tovább is. Ugyanúgy történt az igazságszolgáltatással is, hiszen a Emil Constantinescu elnöksége alatt a hadsereg vezetői közül Stankulescut és Kicákot is elítélték, ültek is egy pár évet, és utána köszönik szépen, jól voltak, és békében családjuk köréből távoztak el. Hogy az hogy nem szolgáltatás mindmáig adósa, egyes rádióállomások szerint az ítélet elmaradása az igazságszolgáltatás szégyene, hát én nem fogalmaznék ilyen radikálisan, hiszen voltak szempontok. Ilyen szempont volt például az, hogy egy román államfőt tömeggyilkosságokért, vagy valami ilyesmi elítélni, ez egyrészt nem biztos, hogy jogilag is pontosan megállja a helyét, noha nyilvánvalóan bűnös és felelős a halottak százaiért, de az az országot is blamálná. Hogy a hadsereget? Hát azt is blamálna, itt már szó esett, hogy a hadsereg rehabilitációjáról, a hadsereg presztízséről is szó volt. Mostanában olvastam, és nagyon érdekes, hogy még az Európai Bizottságnak is érdeke volt egy kicsit húzni, halasztani a dolgot, nem csak azért, hogy egy 95 éves aggasztjánba bilincsbe verjenek, vagy börtönbe juttassanak, és halott oroszlánban még egyet rúgni, vagy kettőt, az nem kóser, az nem számít civil kurázsinak, de az Európai Bizottságnak sem volt érdeke olyan értelemben, hogy egy tagállam államfőjét, ugye, egy tagállam államfőjét ilyen dolgokba elítéljék. Blamás lett volna a bizottságnak is. Voltak ilyen hátsó szempontok is, de hogy az igazságszolgáltatás az húzta, halasztotta a dolgokat, és talán ezután is húzni, halasztani fogja, hiszen Petre Román vagy Gyelo Vojkan Vojkulescu, akik még a folyamatban lévő per vádlottai, el se kezdődött még a per, csak bejelentették, hogy megindult, de utána mély csend is. Tehát annak az életébe ítélet szülessen, én erről nagyon szkeptikus vagyok, nem hiszem.
Hát akkor ezzel zárjuk a mai adást, a mai sajtóklubot, mert műsoridőnk elfogyott. Köszönöm szépen, Krajnik Nagy Károly, hogy eljöttél a sajtóklubba. A kedves hallgatóknak köszönjük a türelmet és a figyelmet. Ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Mihály István vagyok, viszont hallásra.